Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Hanszi László vagyok, 37 éves, Diósanon lakom, édesanyámmal, öcsémmel és egy 12 éves fiammal. Felnőtt megtérő vagyok, 33 éves koromban tértem meg. Szüleim elváltak, normális gyerekkorom volt, szakmunkásképzőt végeztem. Megnősültem, született a fiam. A megtérésem abból indult ki, hogy hazaköltöztem a feleségemtől.
Mi lehetett ennek az oka? Ez nem egyik pillanatra megy a másikra.
Ez hosszú folyamat volt. Nagyon eltávolodtunk egymástól, és úgy gondoltuk, hogy ez a megoldás, hogy akkor szétmegyünk. Először jó volt. Az, hogy külön voltunk, szabadon voltam. Néha elejárogattunk együtt strandra, hogy a fiamnak azért ne legyen az furcsa, hogy külön vagyunk. Ő neki közben lett egy társa, barátja, vagy hogy nevezzem. Mikor hazaköltöztem otthon, nagyon komoly anyagi problémák voltak. A munkahelyben én is megismerkedtem egy lányal, aki szintén egy ilyen rossz házasságban élő valaki volt. Már külön élt a párjával, mindenáron szabadulni akart tőle, és én voltam a lehetséges, aki szóba jöhetne. A másik kapcsolatban, amikor én beléptem a képbe, a párja akkor jött rá arra, hogy ő el is tudja veszíteni azt a lányt. És ő elkezdett harcolni ezért a lányért. Komolyan vette, hogy ő elveszítheti, mert őt nem gondolta azt, hogy ez megtörténhet. Amikor már látta a lány azt, hogy volt barátja is komolyan gondolja, hezitált, hogy mégis mi a jó. Nekik is volt egy közös gyermekük. Én mindig is mondtam neki, hogy ha nekem választási lehetőségem lenne, visszamenjek a feleségemhez, vagy nem. Akkor visszamentem volna már csak a gyermek miatt is, hogy ne kelljen a gyermeknek úgy felnőni, hogy külön vannak a szülők. A srácom már odáig fajult, hogy már majdnem ilyen verekedéssel, akárki lesz, meg kell egymással küzdeni. Úgy is készültem rá, hogy akkor igen. És egyszer oda jött hozzám a srác. Kezet fogott velem, és azt mondta nekem, hogy én milyen szemétláda vagyok, hogy én elrontom az egész életüket. Akkor jöttem rá igazándiból, hogy én ugyanazt csinálom, amit velem csináltak. A feleségemnek is lett valaki, és esélyem sem volt nekem arra, hogy én kibékülhessek vele. Tehát azért nem volt olyan könnyű azt mondani a lánynak, hogy jó, akkor menjen, mert azért tényleg megszerettem őt, mert ő is engem. Tudni kell azt, hogy amikor hazaköltöztem a szüleimhez, a meghalt a nagymamám laprészét kaptam meg. Akkor én ugye vallásos dolgait, Bibliát, szentképeket, három vagy négy zsákot mindenféle holmit főpakoltam a padlásra. Nekem azokra nincsen szükségem. Amikor úgy tekintettem el a rányra, mint hogyha életem második lehetősége lenne arra, hogy életben maradjak, és hogy újra kezdhessem, letérdeltem őstén, és simátkoztam, hogy maradjon az enyém. Szívemben tudtam azt, hogy én nekem őt el kell engedni, de azért mégsem úgy legyen. Imádság közben valahogy az jött a fülembe, hogy vegyem elő a Bibliát, és olvassam. Ez úgy elsiklott a fülem mellett, és egy párszor még egy megismétlődött bennem, hogy vegyem elő a Bibliát és olvassam. Akkor jutott eszembe, hogy hát én ezt főpakoltam a padlásra, és akkor lehet, hogy ezt le kéne nekem onnan hozni, hogy olvashassam. Ahogy nyitom ki az első zsákot, tiszta víz volt belőle, minden szétázott benne. Beszélve a másikat is, az is teljesen szétázott, semmi nem maradt belőle. Kinyitom a harmadik zsákot, és se a Biblia, se a szentképek, semmi nem ázott el benne. Az volt az első olyan csoda dolog, ami történt velem. Elkezdtem olvasni a képes Bibliát. Ez volt az első, amit nagymamámé volt. Tartott vagy két hónapig is talán, amíg kiolvastam. Amikor a lány kibékült a párjával, akkor jöttem rá arra, hogy hát nekem is lehet még esélyem, hogyha megpróbálok küzdeni, hogy újra visszakaphassam a családomat. Közben ott voltak mellette a nagyon komoly anyagi nehézségek. Semmi pénzem nem volt. Mély depresszióba kerültem. Nem mindig láthatom a fiamat. Nem vagyok vele, nem tudunk együtt este lefeküdni. Valahogy mi volt ez a depresszió. Olyan szintig jutottam el, hogy mi lenne, ha megölnél az udvarlót. Persze közben tudtam, hogy én nem akarok ilyesmit csinálni, mert ezt a mágámban sem van, de valahogy mégis.
De jöttek a kísértések.
Jöttek a kísértések. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egyik felén ül az ördög, a másik felén az angyal, és akkor mondja, hogy csináld ezt, csináld azt. Végülis tetlegesség, szóváltás sem volt. Csak annyira őrült engem belülről, hogy már se éjjelem, se nappalom nem volt. Amikor mentem a munkába, csak arra gondoltam, hogy mit, hogy kéne csinálni, hogy visszakaphassam a családot. Közben folyamatosan olvastam a Bibliát. világosan tudtam azt, hogy én nem akarok semmit csinálni. Eszem ágában sincs, hogy én bántsam. Megőrített, hogy mintha valaki hangosan beszéljen az embernek a fülébe, és folyamatosan azt mondta, tedd meg, öld meg. És ez heteken, hónapokon keresztül volt, amikor a fejemet vertem a szekrény alatt, hogy csak múljon el, ne gondoljak semmi ilyesmire. Volt, amikor odáig fajultam, hogy el is indultam, hogy én most azonnal öngyilkos leszek. Olvastam a Bibliát, és közben ezek a nyomasztó dolgok voltak bennem, és ki tudja, lehet, hogyha nem olvasom a Bibliát, akkor lehet, hogy megteszem. Hála Istennek, hogy kiderült, hogy én gyávon vagyok ahhoz. Egyszer, amikor azt olvastam, hogy kérjetek és kaptok, kerestek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitottak nektek, mert mindenki, aki kér, kap, aki keres, talál, aki zörget, annak ajtót nyitnak. Ti bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább, vagy jót mennyi adjátok azoknak, akik tőle kérnek. Nem tudom, hogy mi történt velem. Arra világosan emlékszek, hogy felkeltem az ágyról, leroskadtam a szobám falam mellé, összetettem a kezem, fölnéztem az égre, és azt mondtam, hogy Istennek, tényleg te vagy a mennyi atyánk, akkor segíts rajtam, hogy itt azonnal legyen vége, mert eddig bírtam. De ezt mind úgy, hogy fogyogtak a könnyek. Férfi létem, úgy bőgtem, mint egy kisgyerek. Fogalmam sincs, hogy mennyi ideig bőgtem. Meg nem tudnám mondani, hogy mi történt. Azt tudom, hogy nagyon nagy nyugalmat, valami hatalmas nagy szeretetet. Én azt hiszem, hogy nyugi, semmi gond. Minden rendben lesz. Azt hiszem, hogy innen indult a sok csoda, amik még történtek velem. Például folyamatosan szívtam a cigit. Naponta körülbelül olyan 2,5-3 dobozt is simán elfüstöltem. Egyszer világosan emlékszem, hogy vasárnap este a Biblia olvasás után kimentem, hogy elszívok egy cigit. Szívom a cigit, és valahonnan jött egy ilyen hang, hogy nem kell neked ez a cigit. Világosan éreztem, hogy az atya szól hozzám, és válaszoltam, jó van, atyám, én lerakom a cigit, hogy te kéred. Itthon még kibírom, hogy ne cigizzek, de mondom, a munkahelyem van, ott mindenki hív cigizni. A másnap a hétfőn délutánra mentem dolgozni. Egyetlen egy olyan ember nem volt a műszakunkban bent, aki dohányzott volna. Aki dohányzott, vagy beteg állományban volt, vagy szabadságon. Ez kb. 10-12 embert jelentett.
De volt másnap, meg harmadnap, meg negyedik nap.
Előtte is próbálkoztam, hogy nem cigizek. Folyamatosan éreztem a leszokással járó dolgokat, de soha nem sikerült úgy, mint ahogy most. Játszik könnyedséggel ment a leszokás. Jóisten kidolgozta előre az utat. Volt azért, amikor cigiztem, de most már nagyon régóta nem. Egyáltalán nem, mert mindig úgy éreztem, hogy a Jóisten bizalmával szórakozok. Nem bántanám meg ilyesmivel. Egyszer szólt hozzám a Jóisten, hogy menjek el Szent Misére. Mert egy kezemben meg tudnám számolni, hogy hányszor voltam életemben, templomban.
Nem lepődtél meg ezen a kérésen?
Én úgy fogtam föl, hogy tudom, hogy milyen emberek járnak templomban. Nem kell nekem ahhoz templomba járni, hogy én szeressem a Jóistent. De csak jött még az, hogy mégiscsak menjél el, mégiscsak menjél el. Jó, hát akkor elmegyek. Nagyon sokszor, amikor olvastam a Bibliát, de sok mindennek nem értettem a jelentését. És amikor mentem a templomba, kértem a Jóistent, Istenem, én ott leszek, csak kérlek szépen, arról beszéljen a pap, amit tegnap olvastam a Bibliában, mert nem értem. Elmentem, és arról beszélt a pap. Akkor így elmentem a következő vasárnap, és a pap pont arról beszélt, amit én kértem. Én annak tudom, hogy nem véletlen, hogy arról. Egyszer például bőjtöltem. Folyamatosan jöttem, hogy bőjtölni kellene. Fogalmam sem volt, hogy ez igazán mit jelent, csak annyit tudok, hogy akkor nem eszek. Csak vizet ittam, semmiért el. Eltelt az első nap, és imádkoztam, kérdezem a Istent, hogy meddig nem szabad nekem enni. És akkor jött egy válasz, hogy hát én 6 nap alatt teremtettem a földet, 6 napig kell bőjtölni, majd a 7. nap megpihensz. Hát így nem értettem, 6 napig nem enni. Naponta körülbelül aludtam 1,5 órát, az összes többit bibliaolvasással töltöttem. Tehát hazaértem, aludtam 1,5 órát, és onnantól kezdve csak olvasás estig. Mentem másnap dolgozni, hát megint nem ettem. Megint nem ettem, és eltelt a 6 nap, hogy nem ettem. Ha 7 korty víznél többet ittam, vagy kevesebbet, akkor olyan éjség jött rám, hogy az nem igaz. Ha 7 kortyot ittam, akkor egész nap el voltam. Éjség nélkül. Szombaton este otthon lefeküdtem aludni, és pontosan vasárnap hajnalra 00:30-kor felébredtem, hogy most telt le a 6 nap, mehetek enni. A Jóisten segítségével kibírtam. Nem tudnám megmondani, hogy mi volt a bőjt. Én ilyen megtisztulásnak fogtam fel. És hajszik, hanem az alatt a 6 nap alatt 4-szer olvastam ki az 520 oldalas Bibliát.
Hát túl voltál a bőtön. Mi lett a családoddal? Rendeződött-e velük?
Nem rendeződött, de rájöttem arra, hogy nekem nem a feleségemre van szükségem ahhoz, hogy én új életet tudjak kezdeni, hanem a Jóistenre. előtte mindig valaki mást hibáztattam azért, hogy én külön vagyok a családomtól. Mindenki hibás volt a világon, csak én nem. Hibáztattam a feleségemet, az, aki közénk állt. Ő Isten szépen lassan megmutatta az én hibáimat, erényeimet, és nem csak a hibáimat, és rájöttem, hogy lehet, hogy sokkal nagyobb bűnös vagyok abban, hogy külön vagyok, mint ők. Vagy legalábbis ugyanannyira.
A kapcsolatotok hogy alakult a volt feleséged?
Elmondhatom, hogy teljesen jó. Azért imádkozom, hogy találja meg a boldogságát. Elkezdtem járni a misékre, folyamatosan olvastam a Bibliát, de a Jóisten tanított, hogy mi a szerepe az egyháznak, mi a lényeg a szentmisének. Csodálatos élményekben volt részem a szentmisék által, éreztem a Jóisten szeretetét, de mégis a legnagyobb változást az hozta meg, amikor találkoztam egy emberrel, akit Újszegi Jánosnak hívnak. A Szentlélek sugallata volt, hogy találkoznunk kellett. Felmentünk egy helyre dolgozni, és egyszer jött belém egy sugallat, a jó Istentől, hogy beszélj vele rólam. Mondtam, ne haragudj Istenem, én most nem szeretnék róla senkivel beszélgetni, mert itt dolgozunk. Jött másodszor is a hang, ne haragudj Istenem, nem akarok én beszélgetni vele. Pár perccel később jött harmadszor is a hang, hogy akkor beszélgetek. És akkor megfordultam, és mondom, Jani, te hiszel Istenben? Nézett rám, és most én ezt miért kérdeztem? Nálam ide mondom már, hogy 20 percet, jó Isten azt mondja, beszélgessek veled róla, és nem tudom, mit akar. Azt mondja, most ezt nem értem, ő is pont egy legalább egy fél óra azon gondolkozik, hogy hogyan szólítsa meg engem a jó Istenről. Ő ajánlott be engem is, vitt el a karizmatikus csoportba, tehát gyere el, ott majd imádkozunk, milyen jó lesz nekem, ott elé vagyunk fiatalokkal. Mementem is, az átlag életkor az 50 év volt. Egy kicsit ledöbbentem, hogy fú, mondom, hát hova hozott engem? Hol vannak a fiatalok? Én mit fogok itt kezdeni? Be kellett mutatkozni, nagyjából elmondtam, hogy honnan jöttem, ki vagyok, miért vagyok ott. Perceli Linika, aki ennek a közösségnek a vezetője, azzal kezdte az imát, hogy akkor imádkozzunk megtérő lelkekért, ilyen ima vezetett engem is. Olyan volt, mint egy kalapáccsal rávertek volna szívemre, hogy hát lehet, hogy azért vagyok itt, mert valaki már nagyon imádkozott értem, és azon nyomban a nagybabám jutott eszembe, aki vallásos volt, és ugye mindig imádkozott értünk. Itt ebben a csoportban kezdtem megérteni azt, hogy mit is jelent valójában az egyház. Az ő szeretetükön keresztül azt, hogy ők tényleg ők valóban megélik a szeretetet. És hogy egymással közösségben imádkoznak másokért. Zarándoklatokra kezdtünk el járni. Karizmatikus találkozón voltam. Falfakúzáson is voltam. És kurzión. És sorolhatnám.
Isten valakin, valakiken keresztül segített téged. Van rá alkalmat, hogy te beszélj Istenről másoknak, akit te már megismertél?
Remélem, hogy igen. Folyamatosan olvastam a Bibliát. A végén, mert annyira beszélgettünk a Jóistennel, annyira kialakult egy kommunikáció, hogy az összes kérdésem, amit feltettem, folyamatosan jöttek a válaszok. Mindig azt kértem a Jóistentől, hogy mindig úgy adjon könyveket, úgy ismertessem meg emberekkel, hogy én abból tanulhassak, hogy előrébb jutassak, minél közelebb kerülhessek hozzá. És ez valahogy mindig teljesült is. Ismerősömmel történt. Nagyon rossz anyagi körülmények közé került, nagyon sok adósságot csinált magának, és nem látott belőle kiutat. Egyszer eljött hozzám, elsírta a bánatát. Mondtam neki, hogy ne haragudj, hogy én pénzzel nem tudnak segíteni. Próbáltam neki beszélgetni a Jóistenről. Elmondtam neki azt, hogy engem hogyan segített ki a Jóisten azokból a gondokból, amiben benne voltam. És hogy mindig van megoldás, hogy fel az egyszer munkahelyemről jöttünk, kis céges buszunk van, és egyszer jött egy hang, hogy szálljak ki a kocsiból. Nem értettem, hogy miért. Akkor még egy hang, hogy jött, hogy szálljak ki a kocsiból. De hogy szállok? És akkor megálltunk pont piros lámpánál, azt is szállj ki a kocsiból. Hirtelen akkor mondtam a többieknek, hú, bocs, most dolgom van. Kiszálltam a kocsiból, átszijedtem gyorsan az úton, fölmentem a járdára, és most merre? A hétkápolna felé vezetett. A hétkápolnába két út vezet, Istenem, most merre menjek? Menjek jobbra. Mentem jobbra. És láttam, hogy az ismerősöm ott ül egy padon, teljesen részeg volt. Rám nézett a május szemmet, hogy én mit keresek itt? Mondom, hogy Jóisten küldött. Nézett rám, mosolygott rám, leültünk, és akkor elkezdtünk beszélgetni, és elmondta újra, hogy mi a problémája. Folyamatosan beszéltem neki a Jóistenről, hogy az én gondjaimat hogyan oldotta meg, hogy ne aggódjon. Jóisten majd megvigasztja. Jó fél órás beszélgetés után elmondta nekem, hogy most ő azért jött ki ide, hogy mindenképpen öngyilkos lesz. Elővett egy kést és odotta nekem, mert azt mondta, hogy most már nem akarja. Hogy így beszélgettem. Isten azért küldött, Szentlélek által, hogy segítsek rajta.
A depresszióban nagyon sokan belerokkannak. Te kijöttél belőle.
Nekem is megfordult a fejem, hogy most igyak. Szerencsés helyzetben vagyok, hogy én nem itt vagy valami más után nyúltam, hanem a Biblia után.
Milyennek ismerted meg Istent a Bibliából? Hogyan vált Isten személyessé számodra?
a mennyei atyát ismertem meg benne. Egyszer, amikor sétáltam kint a réten, imádkoztam, mondtam a rózsafüzét, akkor olyan érzésem volt, mint hogyha a Jóistennel kézen fogva sétálgatnék a réten, mint a fiával. És ez olyan szeretettel töltött el, hogy nem is tudom talán megfogalmazni a szavakat, hogy mit éreztem, hogy mennyire tényleg el tudom őt fogadni, mint mennyei atyát. Mindenki kérdezi tőlem, hogy miért nincs új kapcsolatom, miért nem nősülök újra, miért nincs barátnőmet. Egész egyszerűen azért, mert csak a Jóistent nézem. Nem tudom másnak fölfogni, csak kegyelemnek.
Amiről beszéltél, néhány fiatal embernek már elég ok lenne arra, hogy szerzetesi, vagy esetleg a papi hivatáson gondolkodjon. Benned felmerült ilyen gondolat?
Igen. Régóta érzem azt a munkahelyemen, hogy nem ezt szeretném csinálni. Nem vagyok igazándiból a Jóisten szolgálatában. Le is ültem beszélgetni a Robi atyával a nyáron, és mondta, hogy nyugodtan kezdjek el iskolába járni, mert így nekem csak szakmunkásom van, nincsen érettségünk. És el is mentem a régi iskolába, bekopogtam a titkárságra, és mondtam, hogy szeretnék érettségizni, és akkor már 35 alatt nem indítanak osztályt, tehát ez szóba se jött. De csak nem hagyott nyugodni a gondolat, hogy csak én az iskola, hogy ha esetleg nem szeretnék ütni egy diákonusig, az érettségén legyek túl. Imádkozás közben mondtam a Jóistennek, hogy ha azt akarod, hogy én elinduljak ezen az úton, és hogy hivatásszerűen ilyesmit csináljak, legyen meg az akaratot. 3 nappal a beiratkozás előtt jött a papír a postalánába, és fehéren-feketén oda volt írva, hogy érettségi indult Diósjön az általános iskolába. Beiratkoztam, úgy mentem, hogy levelezőre szeretnék járni, mert ugye 2 műszakban járok dolgozni. Mondták, hogy egy ember miatt nem indítanak levelezést, tehát csak az estébe férek be. Legfeljebb igazolást kell szereznem azokra a napokra, amikor a munkahelyemen vagyok. A munkatársam azt mondja, ne aggódjak egy cseppet, ő elcseré velem minden második napot azért, hogy én tudjak járni iskolába. De most én szépen megint kiegyenesített az utat, hogy én nyugodtan tudjak járni iskolába. Most én ott tartok, hogy megpróbáljam minél jobban elvégezni az érettségét. Ha már lehetnék egy hittan, tehát egy óvodába, egy iskolába, akkor én már tökéletesen elégedett lennék. Várjuk meg, hogy mi lesz a Jóisten akarata.
Azoknak, akik most hallgatnak téged, milyen reményt tudnál adni?
Mondottam, hogy mindenkit hibáztattam először. De a Jóisten megmutatta a hibáimat, megmutatta az erényeimet is. És azt a szeretetet, amit tőle kaptam, azt máshol nem tudja meg az ember. Az ember sok mindent kipróbál az életében, mindenre áldoz időt. Én azt üzenném, hogy mindenki bízom a Jóistenben, és ha nekem sikerült, akkor bárki másnak is sikerülhet, hiszen annyi mindennel megpróbálkozik az ember az életében, hogy egy esélyt kell adni a Jóistennek is, hogy bebizonyítsa, hogy valóban a mennyei atyánk, és hogy szeret minket, és hogy őt átkor vár minket. Köszönöm, mennyi atyám, ezt a szeretetet és azt a rengeteg kegyelmet, amit kaptam tőled, hogy nem süllyedtem el a nyomorba, hanem kiemeltél engem, és végtelen szereteteddel halmozol engem. Amen.
Kedves hallgatók, Hanzli László tanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.